A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Horváth Levente Kína kutatóval, a Budapesti Corvinus Egyetem Eurázsia Központjának igazgatójával, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadójával, egykori shanghai főkonzullal. És hát az első részben próbálkoztam azzal, hogy megtudjam, hogy mi a véleménye az amerikai félelmekről azzal kapcsolatban, hogy Kína akár fegyveresen is teret hódíthat. Egyébként nagyon sok mindent megtudtam Kínáról, és arról, hogy hogyan is kell értelmeznünk a kínai a gondolkodását ezügyben, de azért én most onnan folytatnám, és akkor ezt zárjuk le valami konkrétummal, hogy mondjuk ez a legutóbbi videó, amiben hát úgy tűnik kínaiak, ilyen amerikai filmekből összevágva, mintha azt üzennék, hogy ők bármikor le tudják bombázni az Egyesült Államokat, és mondjuk a végére nincs odaírva, hogy de mi nem tesszük, csak ott van, hogy ők képesek erre. Szóval, hogy ezt valóban úgy gondolja, hogy ezt nem kell semmiféle fenyegetésként értelmezni, és azt az amerikaiak szándékosan félreértik?
Meg lehet, hogy van egy jelzés ezzel a videóval, de igazából ez a másik oldalról is jön. Én úgy gondolom, hogy mint ahogy a hidegháborúban is, tehát azért a két ország, a Szovjetunió és Amerika között nem volt háború, hiszen mind a két ország nagy fegyverállamon és nukleáris bombával is rendelkezett, tehát hogy az elég pusztító erejű lenne. Nem várható, hogy konkrétan Kína és Amerika között bármi ilyesmi konfliktus kialakuljon. Az esetleg elképzelhető, hogy egyes régiókban összetűzések lesznek, és valamilyen kisebb harcok kialakulhatnak, de Kína továbbra is a kommunikációjában mindenképpen azt hangoztatja, hogy ő a béke, harmónia híve, és egyelőre azt látjuk, hogy valóban nem indított semmilyen háborút külföldi országokba.
Nagyon jó, hogy ezt mondja, mert nem olyan régen zajlott a kínai-amerikai csúcs, néhány hetet volt, ami hát hogy is mondjam, tehát nem a békéről szólt ez a beszélgetés. Igaz, hogy ott mindenki kitett magáért, de hát néha olyanok voltak, mint a veszekedő óvodások most kis túlzással, tehát ilyen mindenféle vádakat dobáltak egymásnak az amerikai és a kínai fél. Ez miért zajlott így? Vagy itt most meg kellett mutatni mindenkinek, hogy ki a nagyobb kutya, vagy nem tudom. Tehát, hogy itt tényleg úgy tűnt, hogy most egy kicsit így acsarognak egymásra, mint a kerítés két oldalán a házőrzők, és aztán majd megállapodnak a színfalak mögött. Ön ezt hogy értékeli?
Az amerikai és kínai külügyminiszteri találkozó kapcsán mindenképpen érdemes azt elmondani, hogy az új amerikai, a Joe Biden elnöknek a adminisztrációja, tehát hogy a január 20-ai beiktatása óta még nem volt konkrét amerikai-kínai tárgyalás, személyes tárgyalás. Habár Joe Biden a kínai holdúj év előtt egy nappal fölhívta Xi Jinping kínai államfőt, és együttműködésről egyeztettek, de valóban nem ez látszódott meg a mostani amerikai-kínai külügyminiszteri találkozón. Egyébként érdemes azért az előzményeket is megnézni, amik egy héttel előtte voltak, hogy Blinken, az amerikai külügyminiszter Japánba és Koreába is ellátogatott. Emellett Joe Biden államfőnek volt egy indiai, japán és ausztrál egy ilyen négyes államfői beszélgetése, amelyben mind kitértek a kínai belügyi témákra, mint a Hongkong, vagy a ujgur dolgok, stb. És egy ilyen kezdéssel indult el az egész amerikai-kínai külügyminiszteri találkozó, amihez még hozzáteendő az is, hogy mielőtt a kínai delegáció felszállt a gépre, hogy elutazzon Alaszkába, azért Amerika még szankciókat kivetett pár kínai politikusra, és így kellett leülni az asztalhoz. A megbeszéltek szerint mindenki két percet kapott volna, tehát négyen voltak, két-két fő az amerikai és a kínai oldalon, és ez egy 8 perces beszélgetés lett volna. Tehát hogy a sajtónyilvános az két-két perces párbeszéd lett volna, és ehelyett a média előtt, média figyelmében több mint egy órás párbeszédet láthattunk, ami tulajdonképpen azért alakult így ki, mert az amerikai fél 10 percet beszélt az elején, és ezt sérelmezte Kína, hogy akkor a diplomáciai protokollt felrúgták, és akkor ebben az esetben nekik is több idő jár arra, hogy kifejtsék az ő saját álláspontjukat, hiszen egyenlő felekként ültek az asztalhoz. Ezt követően ugye a média levonult volna, de az amerikai fél jelezte a médiának, hogy még maradjanak, mert akkor az amerikai delegáció válaszolna a kínainak, akik ugyancsak hosszabban beszéltek, tehát hogy ők meg már 20 percbe beszéltek.
Egyébként meg az is érdekes, hogy akkor innentől kezdve, hogy nem tartották be ezt a protokollális, általában tegyük hozzá, kicsit ilyen semmit mondó protokoll beszédek helyett, ugye mindenki elkezdett hazafelé üzengetni. Talán ez volt a lényeg, hogy Amerika megmutatja, hogy bár nyitunk, de azért kemények leszünk Kínával, Kína meg megmutatja, hogy ő vele meg nem játszik Amerika. Körülbelül ezt lehetett levenni ebből a történetből. De akkor, hogy tovább is lépjünk ezen, ön úgy látja, hogy azért a színfalak mögött ennél konstruktívabb beszélgetések folynak a kínai és amerikai fél között?
Három találkozó volt a két nap alatt, mindenképpen más hangulatba telhetett el a zárt ajtós tárgyalások, de tehát, hogy azért Kína megragadta az alkalmat, hogy elmondja, hogy ők az ENSZ szabályait tekintik a világrend szabályainak, és nem egyes országoknak a játékszabályait. Ezt el kellett mondani, jelezni akarták, ugye most nevezték ki az új elnököt, és akkor, hogy lássák, hogy a továbbiakban akkor hogyan menjen a tárgyalás. De egyébként hozzátenném, hogy Ázsiában más, Ázsiában a régiós országok, mint például Korea, ők kijelentették egyből, hogy nekik mind Amerika és Kína is nagyon fontos, tehát hogy ők nem szeretnének itt térfelet választani. Ugyanígy Szingapúr miniszterelnöke is rögtön jelezte, hiszen látják, hogy itt lehet, hogy térfelet kell választani, mert itt nagyon paprikás már a hangulat.
És ha már itt említette az ujgurokat, az ujgur autonóm terület, illetve az ott folyó, nem nagyon lehet róla tudni semmit hivatalosan, de ugye bizonyos források azt állítják, hogy ott szisztematikus népírtás folyik, vagy legalábbis tisztogatás, a másik pedig hát Tibet kérdése, amiről a kínaiak egyszerűen nem hajlandók beszélni. Azt mondják, hogy ők se szólnak bele mások belügyeibe, ez az ő belügyük. Viszont a másik oldalról meg ugye, ha akár egy amerikai, akár bármelyik európai államnak az első embere, vagy kormányfője, nem mehet el amellett, hogy hát legalábbis az európai gondolkodás mentén az emberi jogokat nem veszik figyelembe, ezt pedig nem lehet szó nélkül hagyni. Természetesen nem szólunk bele egymás belügyeibe, de kiszolgáltatott emberekért meg fel kell emelni a szavunkat.
Minden országban vannak belső problémák, amit az országok kezelnek. A kínai delegáció az amerikai-kínai külügyi miniszteri párbeszédben azt mondta, hogy mindenki előbb a saját területén söprögessen, és utána egyeztessünk ezekről a dolgokról. Az ujgur helyzettel kapcsolatban Kína bejelentette, hogy meghívja az ENSZ emberi jogi részlegét, hogy akkor nézzék meg ő maguk a helyszínt, és akkor készíthetnek róla egy jelentést, hogy most akkor ott tényleg mészállás folyik, vagy népírtás, vagy mi folyik. A kínai kommunikációban az olvasható, ugye, hogy ott a ujgurok népessége folyamatosan növekszik, a ujgurok egyébként rájuk nem vonatkozik az egygyermekpolitika, támogatást kapnak arra is, hogy a legjobb egyetemekre járhassanak. Fudán Egyetemen is volt egyébként több csoporttársam, aki onnét származott, de alacsonyabb pontot ért el, mint egy olyan hán kínai, aki ugyanúgy részt vett az érettségi pontba, tehát hogy a kisebbségek azok plusz több lett pontot kapnak azért, hogy a legjobb egyetemeken tanulhassanak. De minden esetre majd meghallgatjuk az ENSZ-nek az állásfoglalását, és akkor majd kiderül. Ugye ezzel is Kína azt akarja hangsúlyozni, hogy ő az ENSZ játékszabályai tekinti a világrend alapjául, nem pedig Amerika és Nyugat. Ugye azt is kijelentette Kína, hogy valójában a Nyugat a népességet tekintve kisebbségben van, hiszen Kína 1 milliárd 300 millió, India 1,4 milliárd, de Dél-Kelet-Ázsiában is 100 milliós, Indonézia 250-260 millió fős ország, tehát hogy így kell tekinteni a világrendre.
Értem, hát ez egyébként másik oldalról meg megmagyarázza a bizonyos félelmeket, és ha már itt egyetemek szóba kerültek, akkor beszéljünk arról, hogy nem olyan régi hír, hogy a Fudan Egyetem kampuszt nyit Budapesten, a Corvinus Egyetemmel karöltve, vagy együttműködésben, és hát tudom, hogy ez egy állami megállapodás részeként jött létre, de mivel hogy ön a Fudan Egyetemen szerzett 2 diplomát is, illetve ön is mondta, hogy 11 évig élt Kínában, azért csak tisztában van egyrészt ennek az egyetemnek a súlyával, másrészt azzal, hogy mi minden előny származhat ebből, akár Magyarországnak. Mert hogy sok magyar orgánumban felvetették azt, hogy hát azért ez itt megint egy ilyen modernkori gyarmatosításnak egy hitfőállása lehet. Ön hogy látja, ez az egyetem megjelenés, ez minek a része?
Egyrészt úgy gondolom, hogy Magyarországon nem csak egy új kínai egyetem lesz, hanem vannak más országok egyetemei is Magyarországon, tehát hogy ez nem egyedi eset. Másrészt, ha Kínáról beszélünk, akkor természetesen a soft powerbe beletartozik az, hogy a kínai egyetemek külföldön kapcsolatokat építenek ki. Egyébként több kínai egyetem már a 2010-es évek elején Angliába, Franciaországba, Olaszországba is kialakítottak kampusz, de ugyanígy Amerikában is vannak együttműködéseik. Tehát én örvendetesnek látom azt, hogy egy új elemmel egészül ki a magyar oktatási rendszer, és egy egészséges verseny alakulhat ki az egyetemek között. Most már nem csak német, amerikai és más egyetemi modelleket láthatunk, hanem az ázsiai is betér, ami azért is fontos, hiszen a Eurázsia Központ kapcsán is említettem, hogy egy új világrend van kialakulóban, és az Eurázsia Központ is azon dolgozik, hogy minél jobban ismertessük a közönséggel, hogy azért Ázsiától nem a veszélyt kell látni benne, hanem inkább a lehetőségeket kell felkutatni, ezen dolgozunk, és hogy minél több lehetőség kijöjjön. Ugye annó a hidegháború alatt is ugye magyar hallgatók Oroszországba mentek tanulni, hozzánk is jöttek oroszok, jöttek vietnámiak is, akik egyébként később nagyon jó kapcsolatok lettek például a vietnám-magyar kapcsolatokban, hogy nagyon sok miniszteri rangú vietnámi vezető is van, aki perfektül beszél magyarul. És ezeket lenne érdemes kihasználni. A későbbiekben is nagyon sok kínai fog tudni jönni Magyarországra a Fudan Egyetemen keresztül, és még több magyar hallgatónak is lesz lehetősége, hogy kiutazzon Kínába, és megismerje az ottani tudást, a kultúrát, a gondolkodásmódon, hiszen Kína egy feltörekvő gazdasági ország, 1,4 milliárd fős piaccal, úgyhogy nagyon sok magyar terméknek is van lehetősége, hogy oda kijusson, de ugye a kínaiakkal való tárgyalás az nem ugyanolyan, mint egy nyugati céggel. Ezeket kell megismerni, és ezeket szeretnénk mi is tájékoztatni, úgyhogy a Fudan Egyetem beérkezése egy új meglátást is adhat a magyar hallgatóknak.
És hát ami viszont nagyon fontos, és igazából engem ez érdekelne, hogy valahol olvastam, hogy a Fudan Egyetem a világ legjobb egyetemei rangsorában a 34., ami így kimondva nem tűnik soknak, de ha hozzáteszem, hogy az első 500-ban nincs benne egyetlen magyar egyetem sem, pedig hát azért vannak itt jó hírű egyetemek, és egyébként a legjobb német egyetem is csak az 50. ebben a világranglistában, akkor a Fudan Egyetem 34. helye igencsak jól hangzik. De mit tud idehozni egy ilyen kampusz? Mert ugye az, hogy a Fudan a saját kampuszán belül ott Kínában olyanná vált, amilyen, az egy dolog. Magyarországon is mindjárt tud majd olyan minőséget adni ez az egyetem, mint Kínában?
A Fudan Egyetem építi az ő saját stratégiáját, nemzetközi esítését. Én úgy gondolom, hogy ugye ez a QS World University Ranking szerint a 34. a Fudan Egyetem. Ez egyébként egy független nemzetközi egyetemi világrangsort felállító intézmény által elkészített adatsor, amiben valóban a Fudan Egyetem a 34. legjobb, és egyébként a 70-ről jön föl folyamatosan, tehát hogy tavaly még 40. volt, most már 34. Ez hozzátenném azt is, hogy Ázsiában az innovációra és az oktatásra hatalmas pénzeket fektetnek be. Egyébként ebből is lehet már úgy tanulni, hogy az oktatás az nagyon fontos Ázsiában, és az elmúlt években a QS World University Rankingbe, a legjobb 50-be már 16 ázsiai országnak az egyeteme bekerült, tehát hogy a Tokiói Egyetem, Japánban, Koreában is a Szöul Egyetem, a Fudan, de a kínai egyetemek között ott van a Tsinghua Egyetem, a Beida, Szingapurban a National University of Singapore, tehát hogy jönnek föl az ázsiai egyetemek, hogy ők mit tudnak adni Magyarországra, hogyha megjelennek a kampuszukkal, akkor egy oktatási struktúrát, a kínai oktatási struktúrát és rendszert tudják behozni, amiből szerintem esetleg a magyar egyetemek is majd a későbbiekben sokat tanulhatnak, hogy mit, hogyan érdemes. De egyébként a Fudan Egyetemet is nem csak mint egy egyetem lenne érdemes nézni, hanem egy összképet nézni. A Fudan Egyetem nagyon sok kínai nagyvállalatot fog még bevonzani Magyarországra, és akár a közép-kelet-európai országokba befektetéssel rendelkező kínai cégek is áttehetik ide Magyarországra a székhelyüket. Ez miért
lehet? Mert hogy a Fudan Egyetem egy ilyen mágnesként működik ezeknek a cégek?
Hogyne, a Fudan Egyetem az a cégekkel is, kínai vállalatokkal is nagyon szoros kapcsolatban van, közös kutatás és fejlesztési programokat indítanak, és már egyébként több kínai cég is jelezte, hogy ők akkor jönnének Magyarországra a Fudan Egyetemmel együtt, kéz a kézben, és a Magyarországon lévő kínai cégek is érdeklődéssel figyelik ezt a lehetőséget, tehát nekik ez egy nagy lehetőség, ugyanis a Fudan Egyetem, visszatérve az oktatáshoz, azzal, hogy a 34. legjobb egyetem, nagyon sok neves, rangos, nemzetközileg elismert professzort is ide fog tudni vonzani Magyarországra, akik itt fognak kutatásokat végezni. A Fudan Egyetem nagyon nyitott arra, hogy más magyar egyetemekkel is együttműködjön.
Na most többen azt mondják, hogy ez egy agymosoda lesz. És most azért gondolom, hogy ezt a kérdést előhozom, mert ön tényleg járt a Fudan Egyetemre, nem is kevés ideig. Hogy érezte, mennyire szabad az oktatás? Mert ugye ez a fő kérdés ilyenkor mindig, hogy most ide hozzák a kínai ideológiát, és akkor itt tulajdonképpen egy ilyen burkolt ideológiai képzés folyik a technikai képzés mellett mondjuk. Ezt én egy kicsit erősnek tartom, de ön első kézből tud erről beszélni.
Egyrészt, hogyha agymosoda lenne, akkor a nemzetközi, nyugati, független rangsorok alapján nem a világ élvonalában lenne. Másrészt a kínai egyetemen a BSC-t és a MSC-t is ott végeztem, 8 évet töltöttem ott, és részt vettem a diák önkormányzat életében is. Szabadon engedték, hogy a diák önkormányzat nemzetközi részlegével milyen rendezvényeket szervezzünk, abból a célból, hogy a kínai és a nyugati európai diákokat összekössük különböző platformokon, tehát hogy itt a tévékben is látható zene, éneklő versenyektől kezdve az English Corner, tehát hogy angolul beszélgessünk, stb. A könyvtárról a Fudan Egyetemnek az elmondható, hogy hatalmas, tehát egy 10 emeletes épületet kell elgondolni, ahol minden szinten tömbbe vannak könyvekkel és diákokkal egyébként, tehát a diákok ott töltik a szabad idejüket, óra után oda mennek, olvasgatnak, nyugati könyvek is megtalálhatóak, angol nyelven, francia és egyéb más külföldi nyelveken is. A nemzetközi folyóiratok is kaphatóak, online is elérhetőek ezek a nyugati gondolatok is. Sőt, az egyetemi oktatók is tanítják a nyugatit és a keleti gondolkodásmódot is különböző területeken. Emellett fontos megemlíteni azt is, hogy nagyon sok külföldi Nobel-díjas vagy más professzor, hogyha Kínába látogat, de politikusok is, akkor ők örömmel veszik, hogyha a Fudan Egyetem meghívja, és a diákok meg teltházas közönség előtt adhat elő a Fudan Egyetemen. Obama volt amerikai elnök is, amikor még elnök volt, és a G20 keretében Kínába látogatott, akkor a Fudan Egyetemen ő is tartott előadást, ahol a hallgatók föltettek neki kérdéseket.
Mennyire lesz ez nyitott a magyar diákoknak, vagy ez kifejezetten a kínai diákoknak, illetve az itt élő kínaiaknak lesz egy jó lehetőség, hogy akkor végül is egy kínai egyetemen szerezhetnek diplomát?
Én úgy tudom a Fudan Egyetemtől, hogy ez a nemzetközi stratégiájukba illik be, nemzetközi esítésbe. Főként a magyar és európai hallgatóknak lenne ez a kampusz, de a kínai diákoknak is lesz lehetősége. Egyébként én úgy tudom, hogy a Fudan Egyetem nem a többi magyar egyetemtől akarja elvenni a diákokat, hanem az a közönség a célpontja, akik amúgy is külföldre mennének tanulni, és ezáltal így Magyarországon tarthatóak, Magyarországon egy kínai nemzetközi elég rangos egyetemen végezhetik el angol nyelven a képzést, de ugyanígy Budapesten nem kell elutazniuk Amerikába, Angliába, Nyugat-Európába.
Miben különbözik egy kínai egyetem a magyar egyetemektől? Mi az, amit rá azt mondanál, hogy ennek kifejezetten örül, hogy Kínában tanult, mert hogy ez egy olyan plusz készség, tudás, hozzáállás, akármi, amit máshol nem tudott volna elsajátítani, és ami a legfontosabb.
Kínai tanulmányom során, mivel kínaiul végeztem az egyetemet, ezért mindenképpen az a legfontosabb, hogy a kínai nyelvet és a kínai kultúrát, kínai gondolkodásmódot megtanulhattam és elsajátíthattam. Amúgy az egyetemmel kapcsolatban pedig én azt emelhetném ki, hogy tényleg egy hatalmas nemzetközi platform, tehát nem csak kínaiak tanulnak abban 40 ezer főben, hanem a 4-5 ezer fős külföldi hallgatóság is nagy figyelmet kap, és hát úgy az egész, tehát hogy ez egy város a városban tulajdonképpen, nem az, hogy van egy-két épülete, és akkor ott van a diák élet, hanem tényleg a város a városban, ott minden megtalálható a kampuszon belül.
Mondjuk ez egy igazi kampusz, akkor mondhatjuk ezt.
Ez a kampusz, és a Fudan Egyetem és egyébként minden más kínai egyetemnek is az oktatási rendszerében benne van az is, hogy van Lu Tamu Kuai-nak nevezik, az a 6 nagy terület. Tehát a minden hallgató független attól, hogy milyen szakterületet tanul, kötelező fölvennie egy-egy tantárgyat olyan témakörökben, mint történelem, filozófia, egészségügy, művészet. Tehát, hogy az egyetem is rákényszeríti a hallgatókat, hogy ne csak a saját szakterületükkel foglalkozzanak, hanem igenis bővítsék a tudásukat, tágítsák a látókört, és több tudást szerezzenek. Emellett azt is kiemelném, hogy a Fudan Egyetemen tényleg a legnevesebb és legnagyobb professzorok oktattak, tehát a turizmus menedzsmentet, ahol én végeztem, azok a professzorok egyébként részt vesznek a kínai állam turisztikai tervezéseiben is, sőt, ők az egyetemi tanulmányaim során a konzulensem, aki egyébként foglalkozik is ezzel a munkával, nem csak oktatja, saját cége van, és turisztikai tervezésre is foglalkozik, a tanulmányai során vitt magával, és beutazhattam vele Kínát, és olyan Hainan szigetén például egy olyan tengerpartra juthattam el, ahol egy lélek nem volt, és még addig senki nem is járt. Megnéztük, hogy akkor ott hogyan lehetne kialakítani, mit lehetne felépíteni. De mondhatnám Chongqingot is, ott is jártam a professzorral, ahol egy olyan dzsungelbe mentünk el, ami egyébként nagyon érdekes volt, és jó érzés, hogy ott tényleg ember be nem tette oda a lábát, de hogy akkor most ott egy turisztikai kiránduló helyet akarnak kialakítani. De igazából ezzel az a lényeg, amit akarok mondani, hogy a tanár ténylegesen is elvitt gyakorlatra, és láthattam az, ami a tankönyvben le van írva, hogy az hogyan is zajlik. Tehát, hogy ők nem csak tanítják, hanem ők gyakorolják is ezeket, és azért úgy teljesen más egy professzortól hallani, mert konkrét példákon, saját tapasztalatán keresztül tudja bemutatni.
És hát folytathattuk volna még hosszasan, mert hogy még egy csomó dologról nem beszéltünk, de hát majd remélem egy másik alkalommal ismét tudunk beszélgetni Horváth Leventével, a Budapesti Corvinus Egyetem Eurázsia Központ igazgatójával, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadójával, egykori sánkhai főkonzullal. Köszönöm, hogy itt volt egy máskor is.
Én köszönöm, viszontlátásra.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.